Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 23. Zsoltárunkat, 23. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, 397. számú dicséretünk első három versének éneklésével. 397. számú dicséretünk első három versét énekeljük. A 397. számú énekünk első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium 6. részéből, a 41-től az 55-ig terjedő igeszakaszt. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet ülve figyelmes szívvel hallgassa. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, és az égre tekintvén hálákat adott, és megszegte a kenyereket, és adta a tanítványainak, hogy tegyék azok elé, és a 2 halat is elosztá minnyájok között. Evének azért minnyájan és megelégedtek, és a maradékokat is, szedtek fel 12 telekosárral, és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak. És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, Becsajda felé, amíg ő a sokaságot elbocsájtja. Minek utána pedig elbocsájtotta őket, felméne a hegyre imádkozni. És mikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt vala velük, és az éj 4. szakában hozzájuk ment a tengeren járva, és el akart vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték és felkiáltottak, mert mindnyájan látják vala őt, és megrémültek, és megrémülének. De ő azonnal megszólította őket, és mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodtak és csodálkoztak. Mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. És átkelve eljutottak Genezáret földjére, és kikötöttek. De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerték őt. És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, amerre hallják, hogy ő ott van. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy válaszoljunk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt így. Drága szerető mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy a te szereteted keres minket. Áldunk téged azért a szent vonzásért, amivel magadhoz vonod a mi életünket. Hiszen itt vagyunk, Urunk. Előtted állunk kicsiny hitünkkel, erőtlen akarásainkkal, előtted állunk kérdéseinkkel és harcainkkal. Most eszünkbe jut az Úr Jézus vigasztaló szava, tudom a te dolgaidat. Köszönjük, Urunk, hogy tudod. Köszönjük, hogy ismered szívünket, életutunkat, legelrejtettebb titkainkat, fájdalmainkat és félelmeinket is. Alázattal valljuk meg, hogy mi nem tudjuk, és sokszor nem értjük a te dolgaidat. Oly gyakran fellobban szívünkben a miért fájó kérdése. Hozzuk most eléd, Jézusunk, betegeinket, azokat, akik a halál árnyékának völgyében járnak. Eléd hozzuk a sírókat, elesetteket, megfáradottakat. Könyörgünk ma azokért, akiknek a beléd vetett hitük megrendült. Jöjj, irgalmas, gyógyító, megtartó Jézusunk! Kérünk, jöjj és oszlasd a homályt, szólj a te fáradt népedhez. Készíts bennünk, kérünk helyet a te csodálatos igédnek. Amen. az igehirdetés meghallására készülve így fennállva keressük ki, és énekeljük 370. számú dicséretünket. A 370. számú énekünk második versét énekeljük, mely így kezdődik: Te szentségnek új világa, igédnek vezérli útjára. Az igehirdetés alapigéjét a már előbb olvasott ige szakaszból, a Márk evangéliuma 6. részéből olvasom, az 50. igevers 2. feléből. De ő, tudnilik Jézus, azonnal megszólítá őket, és mondta nékik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Eddig az írott ige szakasz. Kedves testvérek, minden keresztény ember életébe előfordul az, hogy eltávolodik az Úristentől. Azért van ez így, mert a hit bennünk nem mindig ugyanolyan mértékű. Áldott időszakokban nagy lelki magasságokat élhetünk át, máskor pedig éppen ezzel ellentétes tapasztalataink vannak. Ilyenkor valahogy azt éli meg a keresztény ember, hogy köztem és az Úristen között nagyon nagyra nőtt valamiképpen a távolság. Ilyenkor olyan gondolatok születnek meg bennünk, és kezdik meg a maguk harcát a szívünkkel szembe, hogy olyan ez az egész, hogy a Bibliából, amiket tudunk, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, hogy az Úristennek hatalma van, mintha egy távoli igazság volna. Különös, hogy ez az érzés akkor is megszülethet, és meg is születik időről időre a keresztény ember lelkébe, hogyha ezzel ellentétes, komoly, nagy lelki élményei is voltak már. Tudom, hogy Isten hatalmas, mert volt ilyen tapasztalatom, átéltem, hogy Isten szeret, az én élményem, az én hitem tapasztalata, és egy adott időszakban mégis éppen ennek az ellenkezőjére tudunk eljutni. Különös. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam, szól egy szép ifjúsági ének, éppen ezt az igazságot megszólaltatva. Kedves testvérek, az imént olvasott történet olyan embereket mutat be, akik hozzánk hasonló módon megjárták ezt a belső lelki harcos utat. Mai igénk alapján ezért három gondolatot hoztam elétek. Először arról fogunk hallani, hogy miben látjuk mi az Isten és köztünk való eltávolodásnak az okát. Másodszor arra fogunk figyelni, hogy az Isten igéje mit mond ugyanerről. Harmadszor pedig arról lesz szó, hogy mit tesz Jézus a tőle messzire szakadt gyermekeiért. Miben látjuk mi a mi időről időre való Istentől való eltávolodásaink okát. Kedves testvérek, ebben az imént hallott történetben azt láthattuk, hogy a tanítványok mind fizikailag, mind lelkileg egy Jézustól eltávolodó pályára állnak. Azért is különös ez, mert néhány órával korábban egy csodálatos prédikációt, egy csodálatos sok órán keresztül tartó jézusi prédikációt, igehirdetést hallgattak végig. Azután olyan csoda megtapasztalói lettek, amiben azt élték át, hogy az Úr Jézus 5 kenyérből és 2 halból csak férfit, 5000-et jól lakatott, és a velük érkezett családtagokat és embereket. Sőt, megtapasztalták azt is, hogy milyen az emberek szeretete, hiszen a kenyeret és a halakat, amiket az Úr Jézus megszaporított, nekik kellett kivinni az emberek közé. Valami különös, nagy lelki magasságban járnak. Egészen közel vannak Jézushoz. Megérinti őket az ige, a látott és átélt csoda, az emberek szeretete. És néhány óra múlva azt látjuk, hogy Jézus beparancsolja őket egy hajóba, és átküldi őket a túlsó partra. És feltűnő, beszédes az is, hogy az Úr Jézus nem száll be velük együtt a hajóba. Megkezdődik a tanítvány és Jézus távolodása. Valami megtört, valami megváltozott. Érezzük a leírásból. Jézus a szárazon, a tanítványok a vizen. Egész pontosan így hallottuk. Amikor beesteledik, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. Érezzük a leírásból, hogy valami az eddigi nagy harmóniából, a sok szép élményből, a nagy hittapasztalatokból megváltozik. Valami megtörik, valami megszakad, valami elromlik. A harmóniából diszharmónia lesz. A táj elnéptelenedett, a tanítványok lefelé indultak a tenger irányába, aztán be egy hajóba, és indulnak a tó túlsó partja felé. Jézus nincs velük. Ő éppen a tanítványokkal ellenkező irányba indul. Azt olvastuk, hogy egy hegyre ment fölfelé imádkozni. Mester és tanítványok távolodnak egymástól. A nap hanyatlik, sötétedik. Ez a 12 ember pedig erőlködik a tavon. Nagyon fáradtak. Hosszú napjuk volt. Tudjuk a ige szakasz előzményéből, hogy reggel pihenni indultak Jézussal. Ehelyett lett egésznapos szolgálat sok-sok ezer ember között. És most a nap végén pihenés helyett fáradtan és izzadtan azon kapják magukat, hogy húzniuk kell egy hajót. A szél pedig föltámad, és ellenkező irányból kezd el nagy erővel fújni. János apostol, aki szintén szemtanúként lejegyezte ezt a történetet, megjegyzi. Jézust a kenyércsoda után az emberek a királyukká akarták tenni. De az Úr Jézus nem engedte. Mi történik? Mi történt itt? Miért ez a jól érzékelhető lelki és fizikai távolodás Jézus és a tanítványai között? Néhány óra leforgása alatt a 12 nagy méltóságra emelkedett. Ők volták, akik kivitték a megszaporított kenyereket az emberekhez, az éhes és fáradt emberekhez a nagy hőségbe. Ők voltak, akiknek a munkáján keresztül szemlélhették az emberek az Úr Jézus hatalmát és erejét. És itt a pillanat, hogy az ő urukat, ez a nagy tömeg királlyá emelje. És Jézus nem engedi.
Ott van 5000 férfi, akik Jézus lóra ültetnék és bevinnék Jeruzsálembe, a fővárosba. És velük együtt emelkedhetne a 12. És valami egész más történik. Jézus azt mondja, hogy menjetek és szálljatok be a hajóba. Nem a királyi palota várt rájuk. Azon kapják magukat, hogy a sötétben, izzadva, fáradtan erőlködnek egy kis hajóba, a szembeszél pedig feltámad. Hát nem ezt várták Jézustól. Nem így gondolták. Nem ezért hagyták el a családjaikat, az otthonaikat. Valami nagy lehetőség kapuja el számukra. A felmagasztaltatásuk, a sikerük, az ambíciójuk megélése. És Jézus elutasítja. És azt mondja, nem. Mi történt? Egy szóba összefoglalva, csalódtak. Csalódtak Jézusban. Ez történt. Kedves testvérek, azt a kérdést tettük föl elsőként, hogy mi miben látjuk az Istentől való eltávolodásunk okát. Én azt gyanítom, hogy a legtöbben ugyanebben látják. Vártam tőled valamit, Uram, és nem úgy lett. Kértem tőled valamit, és nem lett, vagy nem úgy lett. Lehet, hogy voltak korábban áldott igehallgatásaim, szép megtapasztalásaim, de most az életem történései arról győznek meg, hogy tán neked nincs is hatalmad, hogy tán neked nincs is erőd, hogy talán te nem is szeretsz engem. Mert nem azt adtad, nem úgy adtad, ahogy vágytam, ahogy reméltem. Ha egyszer megkérdeznénk azokat, akik ebből a gyülekezetből mentek el, akik ezekből az ifjúsági körökből mentek el, hogy miért mentél el, barát, kedves testvér, többségük ezt mondaná, csalódtam az Istenben. Nem úgy lett, ahogyan vártam. És kedves testvérek, maradjunk csak nagy alázatban, nem is dobhatunk rájuk követ. A köztünk lévő legkomolyabb hívő testvérünk is átélte már velem együtt. Milyen érzés is ez? Uram, én nem így gondoltam. Uram, én nem ezt vártam. Hol vagy most? Nem értelek. A távolodásaink először lelkiek, majd ebből következik a fizikai is. Ki és elmaradó imádságok, csendességek, elmaradozó templomba járás, végül teljes hátraarc Istennek, hitnek, gyülekezetnek. Hát valami ilyesmi történt ott azon a nehéz délutánon a tanítványok szívében. De kedves testvérek, hogyan látszik ez az eltávolodás Isten igéje felől nézve? A Szentírás nem negatív élettörténésekben, csalódásban, hanem az ember szívében látja Isten és ember közti az Isten és ember közti eltávolodás okát. Az utolsó versben ezt olvastam. A szívük meg volt keményedve. Az eredeti szó érzéketlenséget, ellenállást, keménységet jelent. Amikor egy tanítvány szíve megkeményedik Jézus iránt, az olyan következményekkel jár, mint amit itt látunk, mint amit itt megrajzol a Szentíró. Ezekből néhányat sorolok. Ilyenkor azt érezzük, mintha Isten nem volna. Minden korábbi tapasztalatunk, ismeretünk ellenére sem. Lelkileg sötétség száll ránk, Nem értjük őt, csalódunk benne, talán kísértetnek látjuk, vagy léleknek, vagy valakinek, de hogy most, ebben a pillanatban, nem az én megváltó és megtartó Uram, az biztos. Ezt élik át ők is a hajóban. Aztán, amikor a tanítvány szíve érzéketlen, olyankor rendszerint azokon a területeken is csődösnek érzi magát az életében, ahol egyébként otthonosan mozog. Családban, emberi kapcsolataiban, munkahelyen. Nézzétek, a tanítványok, akik nagyobb részt vízhez szokott emberek voltak, halászok voltak, képtelenek átevezni egy tavat. Amikor kemény a szívünk Jézus iránt, akkor átjár a tehetetlenségünk érzése, és értelmetlennek érezzük a dolgokat és a harcainkat. Vezetés nélkül maradtunk, ezért belül bizonytalanok vagyunk. Mint a 12 a tavon. Előre haladjon a hajó, vagy hátra? Megjegyzi a Szentíró, a hajó a tó közepén volt. Most akkor merre húzzuk? A szél onnan fúj. De mi van, ha irányt vált? És egyáltalán hol van Jézus? Minek van itt értelme? Elhomályosodnak célok, és minden erőlködés olyan feleslegesnek tűnik. Amikor Jézus iránt érzéketlen a szívünk, akkor nem jelent örömöt azoknak a társasága sem, akikkel egy hajóba kell utaznunk. Inkább teher. Inkább teher a másik, a mellettem, a körülöttem élő ember. Nem testvér, nem ajándék, nem szeretet és örömforrás. Inkább csak olyan izzadságszagos találkozások ezek. Mi történt a tanítványok lelkében? Hajótörés szenvedett a Jézusba vetett hitük, azt érezték, hogy magukra maradtak, és megnövekedtek a félelmeik. Ezek mindig összefüggnek. És minden, amit éreztek itt belül, azt visszaigazolták az életük körülményei. Összeomlott Jézusba vetett bizalmuk, azt tapasztalták meg, hogy csak magukra támaszkodhatnak, és ezzel együtt megnövekedtek a félelmeik az egyre erősebb viharos tengeren. Kedves testvérek, mi úgy fogalmazzuk meg magunknak az Úrtól való eltávolodásaink okát, hogy csalódtunk bennem. Az ige meg azt írja, hogy megkeményedett a szívük. De ez is csak következmény. Minek a következménye? Erről pedig így hallottunk. Nem okultak a kenyereken. Nem okultak a kenyereken. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy a kenyérszaporítás csodájának a leglényegét nem értették meg. Nem értették jól. Mást gondoltak, mást értettek. A nagy sikerek, emberi elismerés, az álmaik közepette elveszítették a lényeg látásukat. Valamit nem értettek meg jól Jézusból. Kedves testvérek, az egyház 2000 éves története arról is beszél, hogy időről időre nem látja az egyház a fontostól a fontosabbat. Az egyébként lényegestől a leglényegesebbet. Az anyagiaktól a lelkit. A mennyiségtől a minőséget. A jeltől a jelzettet. Az előírástól az írást. Minél nagyobb a siker, a gazdagság, a kényelem és a hatalom, annál bizonyosabban történik ez meg. Hogy az egyház a lényegestől nem látja a fontosabbat, a leglényegesebbet. Gondoljatok csak egy pillanatra a reformációra. Kenyérszaporítás csodájában nem az a leglényegesebb üzenet, hogy az Úr Jézus jól lakatott 5000 embert, 5000 férfit. Nem ez a legfontosabb üzenet, hogy 5 kenyérből és 2 halból sok-sok 1000 embert jól lakatott, hogy csodát tett. hanem az, hogy vette a kenyeret, az égre tekintett, hálákat adott, megtörte, adta az apostoloknak, akik kivitték az embereknek. Jézus akart üzenni valamit az ott állóknak. A lényeges üzenet, hogy Jézus önmagára mutat, hogy ő a mennyből leszállott kenyér, hogy az ő teste lesz a megtöretett test. Az a kenyér, amit az emberek megettek a megszaporítás után, az az árnyékszékbe került. Semmivé lett. De az egyház ebből a megtöretett testből 2000 éve él. És ez élteti. És Jézus ezt ott kiábrázolja. És nem érti senki. Mit üzent az embereknek? Hogy nem földi királynak jöttem. Ő nem a Jézus Krisztus szupersztár. Jézus Krisztus tövis koszorús királynak jött, hogy az életét adja a bűnösökért, és megváltsa ezt a világot az összetörettetett teste és kiontatott vére által. A 12-nek ezt nehéz volt megérteni, hiszen ez a történet nagy csütörtök és nagy péntek előtt zajlott. Nekünk könnyebb érteni már. De az ige kijelentése, ha a tanítványok, akkor még nem is érthették teljesen, akkor is megáll. Nem okultak. Nem okultak a kenyerekből. És most okulnak. Most okulniuk kell a hullámzó tengerem. Egy olyan helyen, ahol nem is kellene ott lenniük. Egy olyan viszonyban, amiben nem kellene benne lenniük. Egy olyan helyzetben, amiben bele kellett őket parancsolni a Jézusnak. Olyan jó volna, testvérek, ha mi oktatható, tanítható gyermekei lennénk az Úr Jézusnak. Ha mi értenénk a Krisztus élet legjavát, magvát, központi üzenetét, az Úr nem kenyér szaporítónak jött, vagy bármi másnak. Ezek jelek voltak, hogy kinyilatkoztassa, hogy ímé elközelgetett az Isten országa. De mert nem látják a mennyiségitől a minőségit, a jeltől a jelzettet, bizonyosan csalódnak majd. A tanítványok ekkor még nem értették Jézust. Szándékosan nem csak a vízeljárás történetét olvastam föl, hanem néhány verset a kenyérszaporításból, és aztán bizonyosan észrevettétek, hogy az ezután történtekből, mert ez is olyan beszédes. Reggel lesz majd, mire kikötnek a túlparton. De ott nem pompa várja őket. Nem nagy méltóság vagy hatalom, hanem betegek sokasága. Sírók. Olyan emberek, akik azt várják, hogy Jézus és az ő gyermekei lépjenek oda hozzájuk, és lehajló szeretettel emeljék őket. Reményt, vigaszt és segítséget váró emberek várják őket a túlparton. Vajon mi értjük, hogy a szolgálataink, az áldásaink gyümölcse a még több szolgálat, a még teljesebb Krisztus követés, mennyei kincsek gyűjtése. Nem palota várja a 12-t, meg nem hatalom, hanem betegek, újabb szolgálatok. Kedves testvérek, végül figyeljük Jézust, mit tesz ő a tőle eltávolodó gyermekeiért. Miután elbocsájtotta a tanítványait, majd a sokaságot, nem indul el a 12 után, ő is nagyon fáradt, az egész napot végig járta, végig szolgálta, sok órán keresztül tanított, isteni erejét használta, kenyeret szaporított, és most majd figyelmét két irányba fordítja. először felfelé, az atya felé, aztán pedig az ő gyermekei, tanítványai felé. Bár nagyon nehéz nap állt mögötte, nem pihen, hanem egy hegy felé veszi az irányt. Ugye elgondolkoztam ezen is, hogy az Úr Jézusnak milyen lehetett ez a felfelé való útja. Vajon ő mikre gondolt? Ő mit érzett belül? Egész nap csak adott. Mennyből hozott igéket, adott át embereknek. Aztán kenyeret szaporított, és fizikai ételt adott. Kiábrázolt valami szentet. El akarta mondani azt, amiért ő jött. Úrvacsorát osztott. És mit kapott? Meg nem értést, elutasítottságot és egy kísértést. Legyél a földi királyunk. Téged akarunk királyunknak, Heródes helyett. Kísértést kap Jézus, meg nem értettséget és elutasítottságot. Ezt kapta cserébe. Mintha az egész napja haszontalanság lett volna. Mintha a sok órás prédikációja nem ért volna semmit. Mintha süket fülek vették volna körül. Aztán ránéz a tanítványaira. És tudja, hogy a 12 pontosan arra vágyik, amire a tömeg. Tegyék csak az urukat királlyá, így őket is vegyék a vállukra, és vigyék be a fővárosba, emelkedjenek. És Jézus nem engedi. Milyen lehetett ez neki? Se az emberek, se a tanítványaim nem értenek semmit belőlem. Nem véletlen, hogy úgy olvassuk az igében, hogy kényszerítenie kellett az öveit, hogy beszálljanak a hajóba, mert nem akartak. Mert nem ez volt a céljuk, nem ez volt a tervük. Ők sem értették meg, hogy Jézus miért jött, miről beszélt, és mit akar. Hát hova is mehetne most az Úr Jézus? Megy fölfele egy helyre, ahol őt megértik. Keresi az atyával való szent, csodálatos közösséget, a békessége helyét. Keresi az atyával való együttlét óráit, és órákon keresztül imádkozik. Hazamegy lelki értelemben. Hosszan-hosszan könyörög. Az atyával való szent közösség után visszatér a síkra. Ekkor figyelme a tanítványai felé fordul. Sötét van, de látja őket. Távol áll tőlük, de tudja, így olvastuk, vesződnek az evezéssel. Jézus látja. Meg azt is tudja, hogy csalódottak, a szívük kemény, hitetlen és tele van félelemmel. Kedves testvérek, ebben is ott áll a gyönyörű üzenet, hogy az Úr Jézus, ha mi úgy is látjuk, hogy nagyon távol van tőlünk, lát bennünket, ismer bennünket, akkor is tudja, hogy mi van velünk és bennünk, és körülöttünk. Ha távol áll az életünk partjától, mert mi így látjuk, így érezzük. Ismeri a vesződéseinket, a fáradtságunkat. Pontosan tudja a lelkünk viharait. Azt is tudja, ha a szívünk kemény és érzéketlen felé, de ő nem csalódik bennünk. Pedig ha rám néz, bizonyosan lenne oka rá bővem. Sőt, vágyakozik velünk lenni. Ő vágyakozik arra, hogy újra találkozhasson a 12-vel. Mint itt ebben a történetben is figyeli, nézi, látja gyermekeit, könyörög értük a hegyről, és vágyódik utánunk. Olyan különös ez, nem? Ennyi értetlenség, ellenállás, szeretetlenség, lázadás, elutasítás, hitetlenség. És Jézus vágyódik. És Jézus újra találkozni akar. vágyik az övéi után. De nem siet utánuk. Ezt olvastam. És az éj negyedik szakában hozzájuk megy. A tanítványok képtelenek arra, hogy Jézushoz menjenek. A tanítványok ebben az élethelyzetben és lelki állapotban elvesztették tökéletesen maguk elől, hogy Jézus merre van, hogy hol van, hogy hol keressék. Igaz, nem is keresik. Jézusnak kell mennie hozzájuk. De arra is képtelenek a tanítványok, amit Jézus mondott nekik. Azt a nagyon egyszerű dolgot, elvileg. Menjetek át a tó túlpartjára. Nemrég a lehetetlen is lehetséges volt, amikor látták a megsokasuló kenyereket és halakat. Most a legegyszerűbb jézusi feladat sem végrehajtható. Átevezni a túlpartra. Akarnának ők engedelmeskedni, de nem megy. Jézusnak kell mennie hozzájuk. Ismét mondom, mégsem siet. Az éj negyedik szaka reggel 5-6 óra körül volt. Ekkor érkezik hozzájuk, uruk, vízzel járva. Egy ideig ugyanis hagyja őket a taníthatatlanságok, a csődjük következményeiben izzadni. Nehéz, fájó lecke ez minden tanítványnak. De testvérek, a történetnek nem itt van vége. Mert azt olvassuk, hogy Jézus mindennek ellenére jön. Az Úr közeledik. Őnekik már csak kiáltani marad erejük, mikor Jézus alakja feldereng a hullámok közepette, ahogy a vízen járva jön, ők csak kiáltani tudnak. De ebben a történetben sem az a leglényegesebb, hogy Jézus a vízen jár, hanem az, hogy Jézus jön. Hogy Jézus mindennek ellenére jön. Jön, kedves testvérek, felénk is, azokon a hullámokon át is, amelyeket mi úgy látunk és úgy élünk meg, hogy majd ellepnek minket. Bukásaink következményei, gyengeségeink, az élet próbái számára mind-mind lehetőség, hogy hozzánk jöjjön rajtuk keresztül. És ha az övé vagy, előbb vagy utóbb meg is érkezik hozzád. És szólni is fog. Ha hitedet vesztetted, ha egyedül vagy, ha félsz, ezt üzeni ma. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Akárhogy is volt köztünk, akármi is történt, akárhogyan is van, bíz, én vagyok, ne félj. Lehet, hogy nem látsz engem a feltornyosuló szél korbácsolt a haboktól, vagy nem látsz jól a derengő hajnali naptól, de a hangomat ismered. De a hangomat ismered. Én vagyok. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy lelki értelemben lehetünk előtted egészen mezítelenek. Köszönjük, hogy nem szép, hanem igaz imákat vársz tőlünk. És hogyha a szívünkben keménység van, vagy hitetlenség, ellenállás, vagy szeretetlenség, értetlenség, vagy vád, elmondhatjuk neked őszintén. Uram, ez vagyok, ez van bennem. Köszönjük, Jézus, hogy te a gyermekeid felé mégsem úgy viszonyulsz, hogy a szeretetlenségre szeretetlenséggel felelsz, hogy a benned való csalódásainkra, bennünk való csalódásokkal felelsz. Köszönjük, hogy látjuk ebből a történetből, hogy azok a hullámok, amelyek majd ellepték a tanítványokat, neked éppen alkalmas eszközeid voltak arra, hogy megérkezz, hogy elmond a te csodálatos üzenetedet, hogy nem vagytok egyedül, hogy ne féljetek, hogy itt vagyok, hogy bízzatok. Köszönjük, hogyha volt olyan testvér, akinek elérte ma a szívét, a te szavad. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ez a csodálatos vigasztalás, a szeretetednek a jele, ami életünket, szívünket erősítheti és táplálhatja. Engedd, kérünk, Urunk, hogy a te szavaid éljenek és munkálkodjanak továbbra is bennünk. Segíts, hogy tudjunk bízni, hogy ne féljünk, és hogy újra megtapasztaljuk, hogy te megérkeztél hozzánk. Áldj meg bennünket, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 19 órától, este 7 órától férfi biblia óránk lesz. Szerdán 7:30-tól kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órától biblia óra, csütörtökön este 6 órától kisifi, pénteken 5 órától juvenis ifi, 6 órától nagyifi biblia órák lesznek. Szombaton 10 órától konfirmáció, vasárnap 10 órától istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30-től a kórus próbál. Adunk 2-1%-a felől külön rendelkezhetünk, kérjük az egyik 1%-ot gyülekezetünk közhasznú alapítványa javára felajánlani. Az alapítványunk neve Kapunyítás Közhasznú Alapítvány. Hálásan köszönjük azoknak, akik ezt megteszik. Gyülekezetünk lelkipásztora ma Kelenföldön prédikál, majd kanonika vizitációt tart. Főgondnokunk, mint egyházmegyénk főgondnoka is vele tartott erre a szolgálatra. Végül hirdetem, a presbitérium megalkotta és elfogadta a 2017-es választói névjegyzéket. Kitettük az úrasztalára két heti közszemlére. Mindenki benne van, aki egyház tagsággal rendelkezik. Az egyháztagság két feltételét betöltötte, hogy rendszeresen jár a gyülekezeti istentiszteletre, és fizeti az egyház fenntartói járulékot. Ellenőrizhetjük, ellenőrizzük magunkat, hogy benne vagyunk-e a névjegyzékben. Záró énekünket keressük ki, ez a 466. számú dicséret. 466. számú dicséretünk harmadik versét fogjuk énekelni. 466. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Ha elfog utamon, félelem, svájdalom, fogd kezemet.